Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal. Jakab apostol levele 5. részének 7-től a 16. versig terjedő szakaszából. A hosszabb szakaszt helyet foglalva, ám nyitott szívvel és engedni kész lélekkel hallgassuk meg Jakab levele 5. részének 7. versétől. Itt így szól hozzánk Isten igéje. Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Vegyetek példát, testvéreim, a szenvedésben és a türelemben a prófétákról, akik az Úr nevében szóltak. Íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésekben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr. Mert igen irgalmas és könyörületes az Úr. Mindenek előtt pedig, testvéreim, ne esküdjetek se az égre, se a földre, se más egyébre, hanem legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem, hogy ítélet alá ne essetek. Szenved-e valaki közöttetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét, ami szívünkben. Jöjjetek, álljunk a szín elé, és imádkozzunk. Hatalmas, felséges és dicsőséges Urunk, édesatyánk, megállunk a te szent színed előtt ezen az adventi vasárnapon. Téged magasztalunk úgy, ahogy csak tudunk. Egyszerű emberi szavakkal, de igyekezve őszinte hódolattal tenni mindezt. Csendesíts most magad előtt el, hiszen a napok és a hétköznapok forgatagában annyi mindenre figyelünk. Észrevétlenül oly sok mindennek és mindenkinek hódolunk, és nem kerülsz oda a téged megillető helyre, szívünk trónjára. Nem látunk téged ott a mennyei magasságban a trónon ülve, nem látjuk a te szent fiadat, akit jobbodra ültettél, hogy veled együtt dicsőítse mindenki, mennyeiek, földiek, sőt föld alatt valók. Taníts minket most neved magasztalására. Taníts arra, Urunk, hogy meghódoljunk előtted, tenéked, nagy felség. Taníts arra, hogy őszinte szívvel merjünk téged a legnagyobbnak mondani, a mindenek fölöttinek, az Urak Urának, az Istenek Istenének. Hadd teljen meg a mi szívünk őszinte imádattal, őszinte hálaadással, magasztalással, dicsőítéssel, hogy úgy várhassuk az adventet, amikor az Úr Jézust újra elküldött közénk, hogy már most meghódolunk előtte, és akkor, amikor jön, akkor boldog önkéntességgel hadd hajtsuk meg a térdünket, és hadd kiáltsa minnyájunk nyelve Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Így kérünk, mennyei atyánk, hogy légy itt közöttünk, áld és szenteld meg a mi figyelmünket, hogy a te igéd ne csak szép beszéd legyen számunkra, ne csak emberi szó, hanem tőled jövő, megelevenítő, felrázó üzenet. Ha kell ítélet, mert még most ítélj, Urunk, hogy akkor el ne kelljen ítélned, amikor majd eléd állunk. Köszönjük, hogy szól hozzánk a te ígéreted, az evangélium, a Jézus Krisztusról szóló örömhír. Köszönjük, hogy így lehetünk most is itt együtt, megköszönve az elmúlt hét ajándékait, megtartó szeretetedet, hűséges szeretetedet, megköszönve azt, hogy bűneinkre van bocsánat Krisztusért, megköszönve azt, hogy meghódolhatunk előtted ma is. Kérünk, szenteld meg ezt az órát, szenteld meg egész napunkat és életünket, hogy legyen egész életünk úrfelmutatás, olyan odaszánt, engedelmes élet, amelynek jó gyümölcsei téged dicsőítenek, és számunkra is örömöt, erőt és vigasztalást adnak. Így formáljád bennünket, eleveníts meg, újíts meg, a te szent és nagy nevedért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy lelke által hozzátok is szólni kíván, írva található mai Zsoltárunkban, a 138. Zsoltár második versében. Itt így szólít meg Isten igéje. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Az adventi ige, az advent üzenete által előttünk áll, testvéreim, a legnagyobb név és a legnagyobb szó. A legnagyobb név és a legnagyobb szó, amely valaha létezett, volt, van és lesz ebben a teremtett mindenségben. Nem mi, emberek, hanem a mindenható, az örökkévaló tette legmagasztosabbá a nevét és a szavát. Szeretete és hatalma megmutatásával. Szeretete és hatalma bizonyításával nevét és szavát mindenek fölé magasztalta, így van róla itt most a Zsoltár író, Dávid király. Az Úr, a Jahve, az örökkévaló, aki Jézus Krisztusban emberré lett, mindenek fölé magasztalta a fiú nevét is, az adventi király nevét. Úgy, ahogy a Filippi levélben olyan csodálatosan összefoglalja a Krisztus himnusz, hadd idézzem ezt nektek, bár jól ismert mondatai a Szentírásnak, így olvassuk a Filippi 2.8-tól, az Úr Jézus megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Efelé, a nap felé megyünk advent mindennapján, sőt életünk egész idejében. Minden perccel efelé a találkozás felé haladunk, amikor is az egész emberiséggel együtt magasztalni fogunk egy nevet, az Úr Jézus Krisztus nevét. Mindenki a maga nyelvén térden állva köszönteni fogja a második adventben, az utolsó napon megérkező Urat, az Úr Jézus Krisztust. És olyan jó volt újra rácsodálkozni, testvérek, hogy már az Ószövetség embere is ugyanezt az Urat imádták, bár a testélet Istent, a fiú Istent még nem ismerték. De ahogy Dávid itt magasztalja az örökkévalót, teljesen egybecseng azzal, amit Pál később leír Jézusról. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Mindennél zengi a király szíve is. Ezért bátran kijelenthetjük a teljes Biblia alapján, hogy az a hívő ember, az az Isten gyermeke valóban, aki mindenek fölé magasztalja az Úr Jézus Krisztust és az ő igéjét. Mindennél magasztosabbá tetted a nevedet és a te beszédedet. Az áll készen a második adventre, akinek a szíve és az ebből fakadó élete mindenek fölé magasztalja az Úr Jézus Krisztust, és által az örökkévaló Istent, és az ő írott igéjét. Vegyük sorra. Először is azt látjuk, hogy a legnagyobb név az övé a jövőben. Most egy kicsit visszafelé haladnék az időben. A legnagyobb név ő a jövőben. Az Úr eljövetele közel van, olvastuk Jakab levelében. Nincs nála nagyobb név a jövőben. Senki nem lesz az emberek között, aki hatalmasabb, dicsőségesebb, csodálatosabb dolgokat tud véghez vinni, mint ő. Senki nem lesz magasztosabb, bárki születik is erre a földre. Tudós, feltaláló, politikus, király, sőt az Antikrisztus sem, aki ugyan isteni imádatot követel magának, de ezt önző módon és ördögi módon akarja elérni, imádtatja ugyan magát, de ekkor szakad rá nagy nyomorúság az egész emberiségre. A jövőben sincs és nem lesz nagyobb név és magasztosabb személyiség, mint maga az Úr Jézus Krisztus. Nem lesz hatalmasabb, és nem lesz igazságosabb sem. Bárki mit ígér, megoldjuk a világ békét, felszámoljuk a terrorizmust. Mindenkinek segítünk, lesznek még ilyen jelszavak, figyeljétek majd meg talán a közeli jövőben. Amikor jön a világkormány, jön az Antikrisztus, és megoldja a gazdasági nagy gondokat, és egy totális kontrollal, úgymond igazságosabbá teszi a világot. Nem lesz igazságosabb senki sem, mint az Úr Jézus Krisztus, ahogy ezt már Jakab apostol is jelzi. Nem lesz irgalmasabb és könyörületesebb sem. Úgy, ahogy itt szintén Jakab levelében olyan érdekesen egybecsengnek ezek a gondolatok. Azt olvastuk Jakabnál a 11. versben, íme boldognak mondjuk azokat, akik tűrni tudtak a szenvedésben. Jób álhatatosságáról hallottatok, és láttátok, hogyan intézte a sorsát az Úr, mert igen irgalmas és könyörületes. Jób életét mélységbe engedte Isten, de csodálatosan felmagasztalja a végén. Ezt soha senki nem fogja tudni megtenni, és nem is teszi meg. Sőt, hát vannak jelek arra, hogyha netán a nyugati világ gazdaságilag összeomlik, a most elnyomott népek nem lesznek könyörületesek, hozzánk sem. Mert azért ők is tudják, hogy milyen mélységesen kizsákmányoltak és becsapottak, hogy fillérekért dolgoztatják őket a multicégek, és ebből a rabszolga munkából élünk viszonylag mi jól itt Európában meg Amerikában. Nem lesz senki irgalmasabb és könyörületesebb, mint az Úr Jézus Krisztus. Magasztaltassék fel az ő neve. És nem lesz informáltabb sem senki, mint ő, akármennyire működik már a világháló, és lassan, most olvastam, hogy már egy olyan szoftvert, olyan programot is kidolgoztak, hogy nem is kell összeköttetésbe lenni két számítógépnek, vagy akár egy mobiltelefonnak, egy másik rendszerrel, mégis bele képesek látni. Érzékelni képesek az ott folyó folyamatokat. Magyarul az ember és egy központi hatalom lassan tényleg úgymond mindent fog tudni rólunk, és azt használja föl ellenünk, amit akar, mégis azt mondja az ige, hogy egyedül ő, az Úr tudja, mi a szív gondolata. Mi kifejezzük, hogy igent mondunk, vagy nemet, sokszor pedig a kettő között csúszkálunk, nem beszélünk egyenesen, egészen más gondolunk, mint szólunk. Az Úr előtt azonban nincs titkunk. Nem lesz senki informáltabb a jövőben sem. Senki nem fog többet tudni rólad, bárhogy fejlődjék a technika, vagy a kontroll, az ellenőrzés, a totális világháló. Az Úr ismeri a te szívedet. És amikor ott sikoltasz netán, mert olyan a baj, vagy ott belül hálát adsz és dicsőíted őt, az mind eljut mennyei trónusa elé. Magasztaltassék fel az ő neve. Senki nem lesz, aki jobban ismerne téged, mint ő. Nem lesz a bűnhöz, a betegséghez jobban értő sem, ahogy megint itt Jakab levele azt mondja, hogy az Úr nevében imádkozva használjátok az olajat, a gyógyszert, az Úr nevében, mert az Úr gyógyít. Senki nem lesz, aki a bűnt el is tudja törölni majd. Nem csak meggyógyít, nem csak megbocsát. Nagyon érdekes, hogy itt a 16. versben Jakab is utal rá, hogy az Úr nem csak arra képes, hogy megbocsássa a mi bűneinket, hanem képes eltörölni is azt. Eltörölte az ellenünk szóló kézírást, olvassuk a Kolossé levél második részében. Fizetve ütötte rá a mi hatalmas adós levelünkre, amely keletkezik napról napra, amelyre gyűlnek az adósságok minden szeretetlenségemmel, minden elmulasztott bűnömmel, minden rossz gondolatommal és szavammal növelve ezt a hatalmas listát, amit felírnak rólam a mennyei valóságban. De az Úr azért jött, hogy az egészre rányomtassa, ráírja, fizetve, eltörölve, nem egyszerűen megbocsátva, hanem eltörölve Jézus vére által. Senki nem lesz, akinek így és ezért lehetne magasztalni az ő nevét. De az a nagy kérdés, testvérek, hogy mi, akik az adventet várjuk, az Úr második eljövetelére készülünk, tele van a szívünk ezzel a magasztalással, ezzel a Jézus dicsérettel? Nem akarom mondani, hogy egy köszöntésben is egy másik felekezet használja ezt, és a köszöntéssel önmagában nincs is semmi baj, de kérdés náluk és nálunk is. Tényleg dicsérjük mi az Úr Jézus Krisztust? Őt magasztaljuk, az ő nevét, az ő személyét mindenek fölé? Mert ő nem csak a jövőben lesz a legnagyobb név, hanem az volt a múltban és az a jelenben is. Mindenek fölé magasztaltad nevedet és a te beszédedet. Nincs nagy név, aki hozzáfogható lenne senki a történelemben. Senki sem, testvéreim. Régen jártam már a Borivárban, de ha jól emlékszem, ott van egy és összekötő híd két magasabb torony rész között. Javítsatok ki, ha nem így volna, vagy legalább utána szóljatok, testvérek, de én úgy emlékszem, hogy ott ez a felirat olvasható. Nagy csak az Isten. Röviden, tömören. Megmondom őszintén, ez tetszik legjobban az egész várban. Egyébként nagyon szép alkotás. Minden elismerésem az építőjének és a családjának, de ez a felirat ott, ez egy rövid evangelizáció. Nagy csak az Isten. Utána olvastam egy-két blogot, ahol jártak itt emberek, és megköszönik a családnak, hogy fölépült ez a vár. Senki nem idézi. Egy valaki idézi, azt mondja, hogy valahol a várfalon föl van írva, hogy Isten szeretet. Lehet, hogy ez is föl van írva, ezt én nem találtam meg, de ez az én hibám. De nem tudom, hogy észrevettétek-e. Nagy csak az Isten. Erről beszél a Dávid király is. Erről beszél az egész Biblia. És tudjátok, nekünk is erről kéne beszélnünk. Mindenütt. Hogy nagy csak az Isten. Mi kiírtuk, őseink, büszkék vagyunk rá, éljük, soli deo gloria, magyarul van ráadásul, hogy jól olvashassa mindenki Székesfehérváron. Egyedül Istené a dicsőség. De itt még többről van szó, itt most az ő nevéről, az ő személyéről van szó. Valaki mesélte, aki itt élt annak idején, hogy az előző rendszerben a szembelevő kollégium igazgatója le akarta töröltetni innen erről a templomról ezt a feliratot, mert hát ugye a szocialista nevelésben még megzavarodnak ezek a szegény gyerekek, akik reggelente fölkelnek és kinéznek az ablakon, és ezt fogják látni, hát. Hogy lesz belőlük jó szocialista öntudatú ember? Aztán hál' Istennek úgy tudom a történetet, hogy volt annyira józan a főnöke, nem tudom ki a tanácsnál, hogy azt mondta, hogy nem tudom, hogy mondta. Szóval végül is ott hagyták. Szép, komoly, nagyon örülünk neki. De a hétköznapokban magasztaljuk mi az ő nevét. Magasztaljuk az Úr Jézus Krisztusét, pedig ő nála nagyobb nincsen, és nem is volt a történelemben. És nem nagyobbak az apostolok sem, testvérek. És Mária sem. Ezt is ki kell mondanunk világosan, tisztán, amellett, hogy tiszteljük, szeretjük, mint az Úr Jézus édesanyját, De nem nagyobb, és nem méltó a magasztalásra, nem mondja ezt a Biblia. Amikor az angyal is köszönti, úgy köszönti az eredeti szövegben, hogy áldott vagy te az asszonyok között, de hogy kezdi? Kegyelemmel teljesnek, kegyelembe fogadottnak, mondja ott az ige, egész pontosan. Üdvözöllek, kegyelembe fogadott. Nem nagyobb senki, és nem érdemli azt a magasztalást, amit az Úr Jézus Krisztus, sem az angyalok, sem szentek, sem senki, aki azóta nagy dolgot tett, akár az Úr nevében, mert mindenkire igaz a János 15.5, Máriától kezdve Teréz anyáig, és a mai, nem akarok neveket mondani, élő olyanokig, akik odaszánt élettel szolgálnak, árva gyerekeket nevelnek föl, és keresztény kórházakat építenek, és csinálnak nagyon sok mindent, és jó dolgokat, de mindre igaz, mint ahogy ránk is. Nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Nagy csak az Isten. Magasztaltassék föl a te neved, mert te fel is magasztaltad a te nevedet és beszédedet mindenek és mindenki fölé, a múltban, a jelenben és a jövőben. És nem véletlenül mondja Péter apostol, akit szintén úgy kiszoktak emelni, és azt mondják, hogy ő alapított volna valamit, egyházat. Nem, az Úr Jézus alapított egyházat. Senki más. Péter ezt mondja ki, amikor olvassuk a Cselekedetek 4.12-ben. Nincs más név, aki által üdvözülhetnénk. Nincs más név. Csak az Úr Jézus Krisztus neve. Ezt Péter apostol és János együtt vallják és hirdetik. És hogyha őket megfenyegetik, börtönbe viszik, aztán fejjel lefelé keresztre feszítik, a hagyomány szerint így tudjuk Péter halálát, nem érdekli őket, nem zavarja, semmi sem. Pálék a filippi börtönben is. Mit csinálnak? Ott, bebörtönözve. Iszonyú kemény körülmények között, sötétben, hidegben, büdösben, lehet, hogy patkányok között, nem tudom, mit csinálják? Magasztalják az Úr nevét. Magasztalják az Úr Jézus nevét. Igen, mert Isten maga felmagasztalta az ő nevét és beszédét mindenek fölé. És azt mondja önmagáról ez a mennyei édes atyánk, aki tele szeretettel, azt mondja, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. Én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom a dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Nem adja. A 10 parancsolatban is rögzítette ezt. Ézsaiás által is kijelentette. És mi meg sokszor észre se vesszük, és úgy rajongunk nagy emberekért, akik tényleg nagyot tettek a maguk nemében. De nekünk az a dolgunk, hogy mindenek fölött az Úr Jézust magasztaljuk. Akkor is, ha vannak nagy művészeink, ha vannak nagy sportolóink, ha vannak a tudománynak nagy emberei, ha vannak guruk, ahogy szokták mondani, a hinduizmusban ez egy döbbenetes, de ha valaki utána néz, ezeket a papszerű, félig istenként imádott embereket, a gurukat, tényleg úgy imádják, mintha istenek lennének. Pedig csak emberek. És ma már mindenkire ráfogják, ha valaki a számítás technikához ért, vagy számítógéphez, az is azt mondják, hogy nagy guru. És vannak, akik imádják, és vannak, akik elfogadják ezt a fajta imádatot, mert olyan tehetségesek. És így eljutottam addig a kérdésig, hogy föltegyem mindnyájunknak, kinek van nagy neve egy református templomban, testvéreim? Kinek van nagy neve? Van itt nagy tiszteletű úr? Igen, de csak egy. Úgy hívják, hogy Úr Jézus Krisztus. Itt nincs más nagy tiszteletű úr. Mindenek fölé magasztaltad a te nevedet, Uram. Ezzel vigyáznunk kell, nem tudom, hogy tudjátok-e egyáltalán a mi lelkészi megszólításunk, hogy torzult el. Én úgy tudom, hogy a reformációban komolyan vették ezt az igét. Komolyan vették azt az igét is, amit így mond Jézus, hogy atyátoknak se szólítsátok senkit a földön, mert egy a ti atyátok, aki a mennyben van. Ezért nem nevezték többé a lelkészeket atyának. Mert az Úr Jézus maga figyelmeztet erre. Az atya szót a mennyei atyára használjuk. Ezért a lelki pásztorokat elkezdték úgy nevezni, ami a hivatásukra utal, Isten tiszteletes úr, mert hogy ő tartja az Isten tiszteletet. Aztán lekopott az Isten szó, elindult a rangkórság, és a tiszteletesből mi lett? Hát ha netán valaki püspök lesz, akkor főtiszteletű. És ezt nem a mi püspökeinkkel szemben mondom, mert én mindegyiket tisztelem és szeretem, de nem is ők találták ki. De sem nagy tiszteletű, sem főtiszteletű nincs a templomainkban, csak egy. Az Úr Jézus Krisztus. Ez jó lenne komolyan kivinni a világba, hogy Jézust tiszteljük leges legjobban. Hogy ő a mi Urunk, mert a többieknek is ő az Ura, csak nem tudják. És a többieknek is őrá van szükségük. És minden emberi rangkorság árnyékot vet az ő dicsőségére. Persze magában ragyog az, és mindenek fölött való. És mégis emberi szinten el tudjuk takarni. És ez bűnünk, ha eltakarjuk az Úr nagyságát. Emberi nagyságokkal, emberi magasztalásokkal, emberek, bibliai alakok, bárkik kiemelésével, felmagasztalásával. Az Úr Jézus Krisztust kisebbítjük, legalábbis az emberek szemében. Mert őt magát, hála neki, nem lehet kisebbíteni. Az ő dicsősége és az ő hatalma nem rendül meg. De a mi küldetésünk megrendül. És a mi erőtlen európai kereszténységünk egyik oka itt van. Nincs itt őszinte és alázatos Isten magasztalás. Magasztaljuk a tudósokat, a nagy embereket, a technikát, az eredményeket, a pénzt, mindent, csak nem az Urat. Ne csodálkozzunk, hogy legyintenek ránk emberek. Nincs erő a mi bizonyságtételünkben. Nincs erő a mi missziónkban. Bizony, így mondja az ige, ezt is mondja, hogy aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, mert hogy én és az atya egy vagyunk, mondta az Úr. Ezért kérdés, hogyan állunk, hogyan állsz a fiú felmagasztalásával? Mindenek fölé dicséred, mert ő valóban megérdemli. Mert ő valóban az, akit Isten bűnné tett, hogy az ő igazságát nekünk adhassa. Az én bűnömmel azonosította őt, hogy az ő tiszta igazságát nekem ajándékozhassa. És azt is olvassuk róla, hogy feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult, írja a Római Levél első része. Ezért meg kell, hogy vizsgáljuk a szívünket mai igénk fényében, advent fényében. Bárkit nem dicsérsz jobban, mint őt? És bárkitől nem fogadsz el dicsőítést, ami csak neki járna? Tudjátok, nem olyan régen gondolkoztam el rajta, hogy mi a Máté evangéliumában különösen kiemelkedik, amikor az Úr Jézus beszélget a farizeusokkal, ott elhangzik szerintem a Biblia egyik legfélelmetesebb mondata. Idézi őket, hogy hogyan adakoznak, hogy hogyan imádkoznak, hogy hogyan ülnek a templomban, de csupa vallásos cselekedetet idéz fel az Úr, és azt mondja, hogy mindezt úgy csinálják, hogy dicsérjék őket az emberek. Tehát vallásosokról van szó, templomba járókról van szó, de mindazt, amit csinálnak kegyességképpen, azt úgy csinálják, hogy dicsérjék őket az emberek. És tudjátok, itt jön a Biblia szerintem egyik legfélelmetesebb mondata, így szól Jézus, bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Ez azt jelenti, testvéreim, hogy aki itt elfogadja a dicsőséget és a dicséretet, az a mennyben már nem kap semmit. Még a mennyet se kapja meg. Megkapták jutalmukat. Ha valaki erre törekszik, hogy itt dicsérjék, és itt magasztalják, és ezt bezsebeli, ezt beengedi a szívébe. Erre Jézus azt mondja, megkaptad jutalmadat. Eredj el a kárhozatba. Hát itt már dicsértek téged eleget, nem? Te el is fogadtad, akkor mit akarsz? Ez van ebben a mondatban. Megkapták jutalmukat. Erre törekedtek ezek a kegyes, vallásos farizeusok. Megkapták, kész. Mondjuk hétköznapi szóval, schlusspass. Nincs több. Ezért olyan félelmetes kérdés, ezám testvérek, hogy mi magasztaljuk az Úr Jézus nevét, vagy bezsebeljük a dicsőséget magunknak. Magasztaljuk az örökké való Istent, vagy úgy titokban azért nagyon-nagyon jól esik, ugye hájjal kenegetnek, van egy ilyen mondás is, amikor engem dicsérnek, amikor észrevesznek, amikor tesznek egy megjegyzést, hogy azért mégiscsak milyen jó fej, milyen kedves, megcsinálta, ezben nagy volt, azt jól tette. Nagy csak az Isten. Magasztaltassék fel az ő drága neve. Nehogy így járjunk, testvéreim, hogy megkaptuk már itt a földön a jutalmunkat, és oda át nem vár semmi, csak a szenvedés. Meghódol lelkem, te néked nagy felség, fogjuk mindjárt énekelni Rádai Pál szép énekét. Meghódol lelkünk, mert e hódolat nélkül az advent félelmetes, e hódolattal pedig örvendetes. Csodálatos, hogy várhatom vissza az Úr Jézus Krisztust, aki kegyelmes és irgalmas. Úgy, ahogy Jakab is írja, úgy, ahogy Dávid is magasztalja, hogy magasztalom nevedet, hűséges szeretetedért. És itt nem lehetne abba hagyni, csak elfogy az idő, itt kéne most ódákat zengeni, szó szerint ódákat zengeni az Úr hűséges szeretetéről. Hogy mi mindent elnézett az életünkben, az én életemben is. Hogy lehet, hogy még mindig tart az irgalma. Hogy lehet, hogy megenged, hogy bejöjjünk ebbe a templomba, hogy följöjjek erre a szószékre. Ódákat lehetne zengeni az ő hűséges szeretetéről, úgy, ahogy itt Dávid utal rá. Leborulok szent templomodban, és magasztalom a te nevedet hűséges szeretetedért, mert mindenek fölé magasztaltad nevedet és beszédedet. És még néhány gondolatot hadd mondjak el az ő beszédéről is, most már csak rövidebben, mert testvéreim, ez is kulcskérdés. Kulcskérdés, mert a gyakorlatban hogyan tudom megérteni őt, hogyan tudok engedelmes életet élni, hogyan tudom őt magasztalni, ami kedves neki, hogy jól csináljam, hogy úgy tegyem, ahogy azt ő elgondolta és elvárja jogosan, mint uraknak, ura és isteneknek istene. Innen tudom, a Bibliából tudhatom. Csak innen, mert ezt a beszédét magasztalta föl mindenek fölé. Mindenek fölé beszéd, magasztaltad a te beszédedet. Ez is olyan döbbenetes. Mindennek mércéje, testvéreim, a Biblia normája, etalonja. Nagy tévedésben élünk, amikor azt mondjuk könnyen rá, hogy ókori irat. Persze, hát hozzá kell tenni, nem természettudományi szakkönyvként kell forgatni. De minden egyes során érdemes nagyon mélyen elgondolkozni. Semmi sem került bele véletlenül. Mindeneknek Isten mércéjévé adta. Hitnek, erkölcsnek, szeretetnek. De még annak is, hogy hogyan boldoguljak ezen a földi életben. Hogy mi az, ami jó, mi az, ami rossz, mi az, ami épít, mi az, ami rombol. Legyen az étkezési szokás, vagy akár még öltözködés is. Szoktak persze ezzel gúnyolódni egyesek, hallottam egy ilyen műsort egyik tévében, de nem is idézem most. Egy ilyen ateista gúnyolódva mondta, hogy miért nem öltözünk úgy, és akkor idézett egy helyet, abból milyen összetételű ruhát javasol. Érdemes lenne utána nézni, testvérek, 100 és 1000 dologról kiderül, hogy amit Isten úgy mellékesen megjegyzett, és adott ilyen ószövetségi szakrális szabályként, annak is van értelme. Nekünk már nem kötelező, mi nem az Ószövetség népe vagyunk. De érdemes, csak egyet mondok, hogy mindenki tud. Bármennyire szeretjük mi magyarok a disznóhúst, hát azért nem véletlenül mondta Izraelnek, hogy azt ne egyétek. Tessék utána olvasni. Semmi sem véletlen. Mindenek fölé magasztalta az ő beszédét. A nevelésről. Nincs idő belemenni. Mennyi nevelési tanácsot ad? Bizony még a vesző is benne van, de nagyon sok minden más is. Nem véletlen. mindenek fölé magasztalta az ő beszédét. És amikor úgymond természettudományos, meg történelmi kérdések merülnek föl, akkor is sokan gúnyolódtak már, ó, hát hogy lehet ez, mint lehet, csak egyet mondok most el gyorsan, most fedeztem föl én is nemrég. Amikor Izrael kiszabadul Egyiptomból, hogy azt olvassuk, hogy egész szó szerint, hogy a nádas tengeren kelnek át. Hát testvérek, most döbbenek rá, hogy évszázadokon át rosszul látták, tudták ezt az emberek. A Vörös tengernek van két északi öble, az egyik a Szuezi öböl mai nevén, a másik az Akabai öböl. Tehát egy közelebb van Egyiptomhoz, egy picit másik keletebbre. És mindenki azt hitte eddig, a tudósok is, hogy az Egyiptomhoz közelebbin keltek át, valahol a sekély részén izraeliek. Hát most testvérek pár éve megtalálták az egyértelmű bizonyítékokat, a fáraó korából való harci kocsiknak a maradványait éppen egészségesen korall alatt, megtaláltak egy csomó emberi és lócsontvázat, beazonosítják, és minden stimmel egészen bizonyos, hogy megtalálták az egyiptomi hadseregnek a maradványait, amelyeket elborított a víz. De hol? Nem az Egyiptomhoz közelebb eső ágon, hanem a másikban, ahol eddig nem is keresték. És azért mondom csak ezt el, mert évtizedek óta búvárkodnak a Szuezi öbölben, és nem találnak semmi nyomot. És mindjárt megállapították többen, hogy na lám, a Biblia csak mesél erről. Nem is igaz. Hát most tessék utánolvasni, az Akabai öbölben ott vannak a maradványok, és fantasztikus, nem részletezem, annyira egybeesik, ha ezt most összerakjuk a bibliai leírásokkal, az is stimmel például, hogy a Sinai hegy hol volt. Hogy miért tűnik úgy, mint egy vulkanikus hegy leírása. Mert hogy az is volt, amikor Mózes megkapja a 10 parancsolatot. Ugyanakkor az is stimmel, hogy amikor így írja a Biblia, hogy mint fal, óriási fal állt mellettük a víz. Ugyanis az Akabai öböl hihetetlenül mély. De egy hely van az egész öbölben, ahol van bent a vízben egy hegyhát. És ott találták meg a maradványokat. Magyarul ott messze nem olyan mély, mint a többi helyen. Az az egyetlen hely, ahol keresztül lehet kelni a vízen, ha a víz azért szétnyomul, mert azért ott is 800 méter mélységről van ám szó. A Biblia több helyen mondja, hogy mint fal állt mellettük a víz. Megtalálták Salamon emlékoszlopait is, egyértelmű föliratokkal, mind a két parton. Szóval nem részletezem, ez csak egy a nagyon sok közül, ami újra és újra mutatja, hogy igen, az Úr felmagasztalta az ő beszédét. Egyszerű nyelven van leírva, de az igazságot mondja el nekünk. Bátran bízd magad arra, amit olvasol az igében. Még ha most nem is érted, én sem értek mindent, és sosem fogok mindent érteni. De egy felmagasztalt beszéd ez, a javunkra iratott meg. Ahogy mondtam, az üdvösségben egyértelműen, de a erkölcsi kérdésekben is egyértelműen, és még a hétköznapi, az étkezési szabályokban és minden másban. Szava mindent megelőzött és mindent megalkotott. Így olvassuk 33. Zsoltárban, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Elküldte igéjét, meggyógyította a sír mélyéről, kimentette őket. Olvassuk a 107. Zsoltárban. Mindenek fölé magasztalt beszéd ez, az egészséges életmódról és mindenről. Ezek azért irattak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és örök életetek legyen az ő nevében. Hiszel le testvér Isten igéjének erejében és igazságában. És még egy utalás, hogy amit egyébként pedig a világban és a vallások, a felekezetek között látunk, ott is egyetlen biztos zsinórmérték, egyetlen biztos mérce van. Az Isten írott igéje. Minden élménynél, minden megtapasztalásnál magasztosabb az ő beszéde. Pál hitte és tudta ezt, így ír, ha egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdettünk, átkozott legyen. Minden tévtanítás, minden téves kegyesség, illetve élmény teológia, zsinór mértéke az Isten igéje. Megfelel annak, vagy nem? És ha nem felel meg az Isten írott igéjének, akkor nincs az az élmény, ami fontosabb lehetne, mint az ige. Nincs az a megtapasztalás, még ha ráfogják is, hogy Szentlélek ezt teszi, azt teszi, amazt teszi. Olyat nem tesz, ami ellentétben van az ő általa íratott igével. mindenek fölé magasztalta az ő beszédét. Ez a mérték, ez a mérce, ami alapján meg tudom vizsgálni, és meg tudom ítélni, hogy egy jelenség, legyen az eufórikus öröm, legyen az nyelveken szólás, vagy bármi más, az Isten akarata szerint van, tőle van, vagy valami utánzat csupán. Ezt is jelenti az, amikor azt mondja, hogy mindenek fölé magasztaltad a te nevedet és a te beszédedet. És az Úr Jézus a főpap imádságában így imádkozott: Uram, Atyám, szenteld meg őket az igazsággal, a te ígéd igazság. A te ígéd igazság. Házi feladat marad nektek is, nekem is, testvéreim, hogy mindezt a gyakorlatba ültessük át. Hogy felmagasztaljuk az ő nevét mindenek fölé, és felmagasztaljuk az ő beszédét az életünkben mindenek fölé, mert ez engedelmességet kíván. Ez engedelmesség nélkül csak szóvirág. De hiszem és vallom, hogy azért adta Isten, hogy örüljünk az ő mindenek fölött valóságának, és örüljünk a kijelentett igének, amely megtanít minket minden jóra, és amely megtanít és elvezet minket az üdvösség útjára. Úgy legyen. Amen. Ó, bárcsak így lenne, édesatyánk, hogy téged ural, téged val Úrnak az egész föld. Tudjuk, hogy az égen, az égben a mennyei seregek téged magasztalnak, de a földön az emberiség olyan kemény szívvel elfordult már tőled. Bocsásd meg, hogy mi is olyan erőtlenek vagyunk a magasztalásban. Bocsásd meg, hogy beleragadunk a sárba. Bocsásd meg, hogy a hétköznapi gondok, a mindennapi rohanás teljesen elfeledteti velünk, hogy nincs nagyobb név és nincs nagyobb szó, mint a te neved és a te szavad. Bocsásd meg, hogy a missziónk ezért olyan erőtlen, Urunk, ezért nem látják az emberek rajtunk felragyogni a te dicsőségedet, pedig mi senkik vagyunk, és mégis sugározhatjuk a te fényedet. Add ezt meg nekünk, Urunk, kérünk. Tudjuk, hogy meg kell aláznunk magunkat, hiszen az embernek kell meghozni azt a döntést, hogy én téged akarlak, Uram, magasztalni és dicsőíteni, és a te igédhez akarok ragaszkodni, és a te igéd szerint szeretnék élni, mert nincs nagyobb név és nincs nagyobb szó. Segíts nekünk, Urunk, segíts, hogy betölthessük küldetésünket, és könyörülj rajtunk, nehogy úgy járjunk, mint a farizeusok, akik elvették jutalmukat, akik megkapták a dicséretet, be is zsebelték és elvesztek, mert nem hódoltak meg előtted, Úr Jézus Krisztus. És köszönjük, Urunk, hogy aki meghódol, az örömöt kap, nem szolgaságot, békességet és nem zsarnokságot, a szolgálat örömét és nem kiszolgáltatottságot. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te barátaidnak mondasz minket, ha azokat cselekedjük, amiket tanítottál és parancsoltál. Ó, kérünk, segíts, hogy így éljünk. Segíts rajtunk. Szeretnénk szeretni téged, imádni téged, mert méltó vagy rá, mert egyedül te vagy méltó erre. Hallgass meg könyörgésünket nagy nevedért. Áld meg közösségünket, gyülekezetünket, anyaszentegyházunkat. Hadd tudjunk őszinte szívvel egyszerű gyermekeid lenni, és senkit nem jobban tisztelni, mint téged. Áld meg családjainkat, gyermekeinket, hiszen a szívük mélyén ők is várják, hogy valaki bizonyságot tegyen az igazán nagyról, a felülmúlhatatlanul nagyról, szeretetről, arról a szóról, amelyet te küldtél, amely igazság, amely eligazít, amely megóv a veszedelmektől és a szakadékoktól. Kérünk, áld meg gyermekeinket, unokáinkat, áld meg szüleinket, nagyszüleinket, áld meg, Urunk, a ránk bízott gyerekeket, az ott szolgáló testvéreinket, óvodánkban, iskolánkban, szerte az anyaszentegyház intézményeiben, öreg otthonokban. Áld meg, Urunk, a kórházakban folyó munkát. Könyörüljél, hogy a te gyermekeid ott is téged magasztalassanak, és mondhassák el, hogy igen, könyörögjünk a betegért, mert az Úr felsegíti őt, mert az Úr a mi gyógyítónk. Kérünk, áld meg határon túlélő testvéreinket, áld meg, Urunk, közelgő karácsonyunkat, ünnepeinket, majd az új esztendőt. Áld meg minket azzal, hogy a mi életünk magasztalássá válik, hódolattá, magasztalássá, igazi szívbéli örömmé, szeretett gyakorlattá. Te meg tudod ezt tenni velünk, hajolj le hozzánk. És mi most itt leborulunk szent templomodban, magasztaljuk a te nevedet, hűséges szeretetedért, mert mindenek fölé magasztaltad nevedet és beszédedet. Legyen így a mi életünkben is, ahogy Dávid élte, ahogy Jakab és Pál megmutatta, ragyogjon föl rajtunk a te dicsőséged. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és minden időben.